Jacobi Múzeumnak a néprajzosa vagyok. Nagyon kiváló helyen végeztem Debrecenben, a pásztorkodáshoz kötődően a legeslegjobb terület, mert a Hortobágy ott volt nem messze, és pillanatnyilag most a 21. században, 2015-ben is a Hortobágy őrzi leghűen és leghíven a pásztorkodást, mint kismesterséget, illetve egyfajta népi kultúra részletét. Az előadás az egy diavetítéssel egészül ki, és tekintsünk el attól, hogy történelmi előzményekbe, illetve gazdaságtörténeti előzményekbe bocsátkozom, mivel tudom jól, hogy van egy kiadvány, ami elolvasása után mindenki tisztában lehet azzal, hogy a környezetünk, illetve a környékünkön milyen gazdasági változások történtek 18-19. És a 20. században, de a 20. századról még majd egy rövid kitérést teszek, és akkor bele is vágunk a témába. A diavetítés azért szükséges, hogy egy kis képanyagot is tudjunk memorizálni az egész témához. Nekem segítséget nyújtott a felkészülésben, illetve az előadásnak a szerkezetének az összehozásában az a pásztoréletről szóló kis ismertető, amivel ti is találkozhattok a tankönyvben, illetve az iskolában. Alapvetően követtem ennek a pásztorélet leírásának a menetét, tagoltságát, és gyorsan fel is sorolom, hogy körülbelül milyen részeket próbálok meg ez alatt a rövid egy óra alatt bemutatni, hát csak azért is rövid, mert egy órában az egész pásztor életről, a pásztor kultúráról nem lehet részleteiben mindent elmondani, csak nagy vonalakban átszaladni ezen a óriási témán. Tehát a pásztorokról, mint mezőgazdaság, illetve az agrár területen működő személyekről, azoknak a fogalmáról fogok előzetesben beszélni, hogy tevődik össze a pásztor társadalom, milyen szerkezeti összetétele van a pásztorok rendjének, majd az öltözetükről, illetve hogy miért is néznek ki úgy, ahogy kinéznek, mi a feladata a pásztoroknak, a pásztorok környezetében megjelenő emberekről és állatokról is ejtünk pár szót, azokról az építményekről, gazdasági építményekről, amiket a pásztorok használnak, röviden pár kép bemutatásával és azok ismertetésével folytatom, és a pásztorokhoz tartozó folklór, ami óriási, és ezért ezt a végére hagytam, mert csak nagyon röviden egy-két momentumot szeretnék mondani a pásztor kultúrának azon részén, ami a folklórhoz tartozik. Azt azért elmondom, hogy a folklór miről szól, mert sokszor lesznek idegen szavak, megpróbálom őket evidenciába tartva elmondani, hogy mit is jelentenek ezek az idegen szavak. A folklór az a nép tudását jelenti, tehát valamilyen népcsoportnak a szellemi tudásáról van szó. Ha valaki azt hallja, hogy folklór, akkor annak a népcsoportnak, vagy nemzetnek, vagy egy egységes emberek csoportjának a szellemi tudását jelenti tulajdonképpen. Elnézést, közben kortyolgatok, mert tényleg száraz a téma. Tehát a pásztorok, mint olyanok, a pásztor fogalmáról. A pásztorok egy összefoglaló név, vagy egy összefoglaló fogalom, ami több olyan kisebb, speciális állatokkal foglalkozó csoportot jelöl, mint például a csikósok, a gulyások, a juhászok, a kanászok, és vannak a
lábassó ország és számos országokat felügyelő fiatal korosztály, mint libapásztorok, pulykapásztorok és a Baromfi udvarban megtalálható más egyéb szárnyas állatoknak a felügyeletét végző gyermekek. Tehát a pásztorok alapvetően az állatok őrzésével, gondozásával és minden ehhez kötődő feladattal foglalkoznak, és mivel hogy az állatok egy időben kizárólag csak a természetes környezetükben éltek, ezért vannak olyan pásztorok, akik azokkal az állatokkal vagy állatok csoportjával, amelyek kizárólag kint a pusztában, illetve legelőkön vagy erdőkben élnek, éjjel-nappal kint vannak velük, télen-nyáron, és csak nagyon ritkán hajtják be őket a településekre, illetve a falvakba. Hogy ne keveredjenek össze a fogalmak, azzal indítom, hogy a pásztor társadalomban hierarchia alakult ki. Nyilván tudjátok, hogy mi az a hierarchia, tehát vannak olyan pásztorok, akik magasabb rangúak a másik pásztornál. Ha felsorolom, akkor alapvetően rá fogtok jönni, hogy miben áll ez a hierarchia. A legmagasabb és a legmegbecsültebb pásztorok közé tartoztak a csikósok és a gulyások. Ez azért alakult ki, mert az az állat, vagy állatok, amire vigyáztak, a legdrágább értéket képviselték. Tehát a ló és a szarvasmarha, mint olyan, a legdrágább értéket képviselte. Nyilvánvaló, hogy össze lehet hasonlítani egy ló akkori értékét, vagy mostani értékét egy juhnak az értékével, vagy egy birka értékével, és egy ló az nyilvánvaló többet ér, mint egy birka, viszont a ló és a marha között, tehát a szarvasmarha között egyes területeken olyan különbségek voltak az árakban, illetve az értékében, hogy valahol a ló vagy a csikó, a ménes többet ért, mint a gulya, illetve a szarvasmarha, de valahol fordított volt a helyzet, ezek tájegységenként változtak. Alapvetően mégis a csikósokat tartják a legmagasabb rangú pásztornak, majd következnek a gulyások, aztán ezután következnek a juhokat, illetve a birkákat felügyelő és kezelő juhászok, és a rangsor alján helyezkedik el általánosságban a kanász vagy kondás. Itt azért van két fogalom, mert a kanász és a kondás, de majd visszatérünk a rangsorokra, abban különbözik, hogy az egyik az kint van egész évben az állattal, a másik meg napi szinten hajtja ki az állatot a házaktól a legelőre, illetve a mezőre, erdőre, és este meg visszahajtja. Nem akarok nagyon elejébe menni a dolognak, tehát a kanász és a kondás azok mindig az alacsonyabb kategóriába tartoztak, ha szabad így fogalmazni, mint a juhász, a gulyás, illetve a csikós. Ez a hierarchia egyedül egy helyen módosult egy kicsit, ez pedig a Bakony vidéke volt. A Bakonyban a sertésre, illetve a disznókra vigyázó pásztor, a kanász és a kondás sokkal magasabb rangban volt, egyértelműen, mint a juhász. A gulyást ugyan nem előzte meg, de majdnem ugyanazon a szinten volt, mint a gulyás. Ennek az volt az oka, illetve az előzménye, hogy ugye a Bakony az többségében erdős terület, és ott a csikósok nem különösebben tudták az állataikat tartani, mert a lóval az erdőbe nem sok értelme volt bemenni, más területen tartották a lovakat. Itt a környezetünkben is, Naszály és Tata környékén is voltak ménesek. Nyilvánvaló, hogy a későbbi időkben ezeket az állatokat beszorították egy mesterséges helyre, tehát nevezzük istálónak, és ott tartották, de alapvetően volt, amikor kihajtották őket legelni. Ez a közelünkben Diós-pusztán volt, aztán el lehet mondani, hogy Kisbéren is volt egy, és Bábolnán, amik a legfontosabbak voltak, illetve a mai napig is az egyik legfontosabb lótartó település. Visszatérve a pásztoroknak a rendjére, társadalmi hierarchia alakult ki a pásztorok között, és ebből adódóan ugye a bérezésük is teljesen másképp szolgált. Az őket segítő emberek és állatok szintén kötődtek a pásztorokhoz, és itt is ki lehet, ugye itt látunk, előbb egy csikost láttunk, itt most látunk egy gulyást, láthatjuk, hogy a háttérben a szürke marha van, erről biztos, hogy beszéltek, őshonos állat Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. A juhász, gyakorlatilag ezek már birkák, és a következőben pedig egy kanászt látunk. Az öltözetükből is lehetett következtetni a rangsorban elfoglalt helyükre, és hogyha tovább megyünk, akkor itt látunk egy másik pásztort, akit csordásnak hívnak, vagy csűrhésnek. Nyilvánvalóan ez abból adódik, hogy a csorda és csűrhe a reggel a legelőre kihajtott állatoknak a közösségét jelentette, amit este visszahajtottak, és ezért volt csűrhés vagy csordás. Tehát az pásztoroknak voltak segítői, emberek és állatok. Ugye az állatokról ejtünk gyorsan az elején egy pár szót. A magyar pásztor kultúrában őshonos magyar kutyafajták vettek részt. A kutya volt az egyik legjobb segítője a pásztornak, és nyilvánvaló ma Magyarországon mindenki ismeri ezeket a kutyafajtákat. Ezt a kutyafajtát pulinak nevezik, kétféle variációja van, fekete és fehér, hosszú szőrű, loncsos szőrű, ebről van szó. Általában a juhászokat segítette a puli. A juhászoknak háromfajta segítő kutyájuk volt, amit nagyon szigorúan és pontosan betanított feladatokra használtak, nyilván az állatok terelésére. Ezeknek utána lehet nézni, hogy ezek a segítő kutyák milyen indokból és milyen formában tudták terelni az állatokat. Tehát itt látunk egy mudi fajta kutyát, ezt nagyobb képen is láthatjuk. Borzasztó okosak voltak ezek az állatok, nagyon pontosan és szépen tudták terelni a juhokat, illetve a birkákat. Ez pedig egy pumi típusú kutya. Ez egy kuvasz. Ez a kutya már több funkciót látott el a másik fajta társával, az pedig egy komondor. Tehát a kuvasz és a komondor már két funkciót látott el. Egyrészt őrizte az állatok csoportját, másrészt pedig terelő kutyaként használták. Az őrzés az nagyon fontos volt, mivel valamikor a Kárpát-medencében olyan ragadozók is éltek, amik akár a lovat, a szarvasmarhát, de többnyire inkább a juhokat támadták meg. Ezek a farkasok és a sakálok voltak. Az idők folyamán ezek eltűntek, de most már kezdenek visszatérni a területre. Tehát a kutyákon túlhaladva látjuk, hogy itt van egy 20. századi, illetve 21. századi pásztor ember, ő igazából egy pár állatot őriz. A terelésben ezek a pumi féle kutyák nagyon jó feladatot látnak el, és ezért is használták őket. Tehát a pásztorokat megbeszéltük, hogy rangsoroljuk. Vannak a csikósok, a gulyások, akik a csikósok a lovakkal foglalkoznak, a gulyások a szarvasmarhákkal foglalkoznak, a juhászok a gyapjas állatokkal, mint a juhok és a birkák. Ugye azt tudjuk, hogy a juh és a birka között az a különbség, hogy a juh az valamikor a racka birkára vagy a racka juhra mondták, hogy juh, a birka pedig a merinói, ami későbbi idők folyamán került be a Kárpát-medencébe. Ennek az volt az oka, hogy a merinói juhnak vékonyabb a gyapja, illetve a gyapjúja, és ezért az akkori textiliparban sokkal keresettebb volt ez a vékonyszálú gyapjú, és ezért kezdték el tenyészteni a merinói juhot, illetve birkát. Tehát ott tartunk, hogy a juhokra a juhászok vigyáznak, a disznóra pedig a kanászok, illetve a maga a kondás. Arról is ejtettem egy mondatot, hogy az állatok hol töltötték el a legtöbb időt. Ugye voltak a szilaj, a félszilaj pásztorok, akik télen-nyáron, tehát az egész évben kint voltak, a félszilaj pásztorok azok gyakorlatilag a tavaszi időszaktól az őszi, illetve a tél eleji időszakig voltak kint az állatokkal, és voltak a szarvasmarhák esetében és a juhok esetében olyan pásztorok, akik reggel kihajtották az állatokat, és este pedig visszahajtották az állatokat. Nyilvánvaló, hogy ez területenként, tájegységenként változott, attól függ, hogy milyen lehetőség volt az állatoknak a legeltetésére, mert ahol nagy kiterjedt puszták voltak, ott az állatokat nem kellett minden nap visszahajtani, ahol pedig minden nap visszahajtották a éjszakázó helyükre az állatokat, ott pedig nagy valószínűséggel a tejfeldolgozás volt magasabb szinten, mint a hús feldolgozása, tehát nem a húsáért, nem kizárólag a húsáért tartották az állatot, hanem más egyébért, tehát a tej hozamáért tartották a szarvasmarhát, és a területeknek a mérete sem engedte meg azt, hogy gyakorlatilag tavasztól őszig vagy egész évben kint legyenek az állatok. A társadalmi berendezkedése is annak a településnek teljesen más volt. Nyilvánvaló, hogy voltak az Alföld bizonyos részein olyan állattartási szokások, hogy az állatoknak a kisebb része az reggel kijárt, este visszament a éjszakázó helyére, de a nagyobb része pedig, mint említettem, a Hortobágy és az Alföldnek bizonyos területein, tehát a Jászságban, a Kunságban, Hajdúságban, ott nagyobb területek voltak, és arra szakosodott pásztoremberek voltak, akik kint töltötték az egész évben az állatokkal az idejüket, illetve voltak részletei azoknak az állattartásoknak, amikor a téli időszakban behozták az állatokat. Tehát a kinthálók és a hazajárókat így lehetne jellemezni. Érdemes megjegyezni ezeket a szakszavakat, hogy szilaj, félszilaj, mert ebből lehet következtetni arra, hogy most intenzív vagy extenzív állattartás, tehát külterjes vagy belterjes állattartásról van ez szó. A külterjes az nyilván azt jelenti a pásztorkultúrában, illetve a pásztorkodásban, hogy sokat voltak kint az állatok, és estére nem hajtották vissza, a belterjes pedig a településen belül a házaknál tartották többnyire az állatokat, és csak bizonyos ideig voltak kint a legelő területeken. Ugye itt látunk egy gulyást, aki a szarvasmarhákra felügyelt. Nyilvánvaló, hogy a szakavatott ember el tudja dönteni az öltözetéből, hogy kivel áll szemben a pusztában. Az is meghatározó volt, itt egyértelműen látunk egy komondort, hogy az egy gulyásnak a segítő társa. Az öltözetéből, de legfőképpen a kalapjából lehetett megítélni, hogy kivel is találkozunk a pásztorok rendjéből. Ez egy debreceni csikós ember, akinek szintén a kalapjáról lehet megítélni, hogy ő melyik pásztor hierarchiához tartozik, és az öltözetnek más egyéb összetevőiből is. Ezeket egy szóval úgy szoktuk jellemezni, hogy jelvények. Tehát a jelképrendszeren belül jelvényként lehet említeni azokat a meghatározó ruhadarabokat, vagy az öltözet bizonyos részeit, amik utalnak arra, hogy kivel is állunk szemben. Nagyon fontos volt ez a korabeli társadalmakban, illetve korabeli időkben, mert ha valaki bement egy vásárba, vagy a faluba, vagy a városba, akkor azonnal tudták, hogy kivel állnak szemben, és nyilvánvaló, hogy a tiszteletet annak megfelelően kellett megadni, amilyen rangban volt a pásztor. A rangokat egyes pásztoroknál úgy határozták meg, hogy amikor megbíztak valakit azzal, hogy a nyájat őrizze, akkor nyilvánvaló, hogy egy személyben felelnie kellett mindenért. Tehát az állatokért kellett felelni, az elhullott állatokkal el kellett számolni, és a többi, és a többi. Tehát a rábízott vagyonnal neki a teljes vagyoni hátterével felelnie kellett. Ezek a beosztások úgy néztek ki, hogy voltak a számadó pásztorok, akik gyakorlatilag az állatok tulajdonosával szerződést kötöttek, és meghatározott bérért, meghatározott időre vigyázták, felügyelték és kezelték az állatokat. A számadók voltak a legmagasabb rangon a pásztorkultúrában, majd a számadók segítőjükként felfogadtak bojtárokat. Most a bojtárok azok az anyagi hátterükkel nem voltak olyan mértékben felelősek az állatállományért, de mindenképpen a számadó csikós, vagy a számadó gulyás, vagy a számadó juhász felelősséget, elvárta a felelősséget a bojtároktól. A bojtárok között is kialakult egy rangsor, tehát hierarchia alakult ki, és voltak az öreg bojtárok, vagy főbojtárok, voltak a bojtárok, és voltak a kisbojtárok, és a hortobágyi részen pedig voltak a taigások, voltak akik gyakorlatilag nem az állatokra vigyáztak, hanem a pásztoroknak a hétköznapi életében játszottak olyan fajta szerepet, hogy minden egyéb házkörüli, nevezzük házkörüli munkának el kellett látniuk. És voltak a lakásosok, ők főztek, ők tartották rendben a pusztában a pásztoroknak a lakhelyét vagy enyhelyét, minden egyéb olyan dologgal ők foglalkoztak, ami nem az állatokhoz kötődött. Itt is egy számadó csikóst látunk. Az öltözetre visszatérve, ugye meg lehetett állapítani, hogy ki hova tartozik a kalapból, tehát a fő fején viselt ruhadarabból. Itt látunk cifraszűrt, a cifraszűr az a baloldali képen látható. Cifraszűrben igazából csak a számadó pásztor viselhette. Érdekessége ennek a cifraszűrnek, hogy majd látunk színesben is, hogy nagyon szép mintázata van, nagyon drága dolog volt, és egy egész életre vásárolták meg, vagy készítették ezeket a ruhadarabokat. Ez télen-nyáron viselet volt nekik. A suba az télen meleget biztosított, nyáron pedig hűvöst biztosított. A cifraszűrnek az újja be volt varva, és azt használták zsebnek, vagy tároló kis tasaknak. Ide általában élelmiszert, italt, de többnyire csak italt, és a dohányzáshoz szükséges tárgyakat helyezték el. A korabeli időkben a víz az nagyon sok helyen nem volt fogyasztható, mert tehát ihatatlan volt, és ezért többnyire bort fogyasztottak, kivételes esetekben pedig pálinkát. Ezeket mind a bevart újjába helyezték el a pásztorok. Tehát a ruházatuk az alapvetően fejfedőből vagy fejfödőből tevődött össze. Voltak cifraszűrös viseletek. A subát általában a juhászok viselték, a cifraszűrt a gulyások vagy csikósok, és a kondások úgy szintén hasonló, csak ők gubának nevezett más anyagból készült, ennek majd utána kell néznetek, más anyagból készült testfedőt használtak. Ez egy kiterített suba, látható, hogy nagyon egyszerű a szabása, cikkekből van összevarva, és itt láthatjuk, ha jól megnézzük, hogy ez egy fekete báránynak a bőre, ami gyakorlatilag a juhásznak a hátát takarta. Tehát az öltözetek azok így néztek ki, itt szintén látunk egy gyönyörű szép subát, látjuk, hogy kötelezően a fején egy süveg van, vagy kucsma. Itt megint csak látunk gyönyörű szép öltözetben pásztorokat. Itt vegyes a felállás, mert itt láthatunk egy csikóst, az nagy valószínűséggel a kalapjából ítélve egy gulyás, és ugye ezek meg pásztor, illetve juhászok. Láthatjuk, hogy a juhász a tipikus terelő kutyájával, a mudival állt a fényképező gép elé. Amiből még ki lehet deríteni, hogy ki hova tartozik, itt látunk ennél a pásztorembernél, meg ennél a pásztorembernél, és ennél a pásztorembernél egy eszközt, ezt kampónak vagy kamposbotnak nevezzük. Ez minden esetben a juhászoknak volt az eszköze, a kanászoknak kanászbalta volt, ez arra szolgált, hogy a birkát a kampóval lábánál megakasztva ki tudta emelni a nyájból. Itt úgy szintén látunk egy tipikus juhász viseletet, itt már ki van fordítva a suba, mint előbb láthattuk ezen a képen. Itt a szőrös része van befelé, a sima része van kifelé, ez esetben meg fordítva van, itt a szőrös része van kifelé, és a sima része van befelé. Érdekes módon ilyenkor tartja jobban a meleget, ha ki van fordítva, mint a előző képen láttuk, akkor pedig hűvösen tartja a viselőjét. Itt úgy szintén látunk két pásztorembert. Ugye a lábbeliük az a hétköznapi pásztoroknak, mint bojtároknak és a pásztor enyhelyek környékén tevékenykedőknek bocskor volt, aki a hierarchia tetején állt, az sosem vett fel bocskort, mert ő rangon alulinak tartotta ezt. Tehát csizmába jártak, nagy valószínűséggel ők számadó juhászok. A gatyaviselet volt a csikósoknak és a gulyásoknak a kimondottan meghatározó viseletük. Itt lehet látni a gatyát, tehát ez egy bőszárú gatya, majdnem úgy néz ki, mint egy szoknya, de mégis ma már úgy hívnánk, hogy szoknya nadrág, de ez gyakorlatilag egy gatya. Visszatérve, itt is nagyon szépen látni, hogy mindegyiken fejfedő van. A kalapok oldalába darutollat tűztek, a hortobágyon a darumadárnak a bal szárnyának a leghosszabb evező tolla volt a legértékesebb, a valamire való pásztorember azt megszerezte valamilyen formában, és oda tűzte a kalapjára, erről is tudták, hogy ő már nem akárki. Nagyon drága volt, ha valaki nem tudott darumadár tollat szerezni, akkor annak vennie kellett, és az nagyon sokba került. Tehát a öltözetről említettem pár momentumot. Amik még a pásztorokhoz tartoztak, az mindenképpen a bot, a kampós bot, a csikósnak és a gulyásnak, tehát aki a lovakra felügyelt, illetve magára, a szarvasmarhákra felügyelt, azoknak feltétlen karikásostor kellett, hogy legyen a keze ügyében. A karikásostort egyébként nehéz ostornak is mondják, tarisznyával mindegyik rendelkezett, általában abban az időszakban. Most már ugye dohányoznak, cigarettáznak a pásztorok, de annak idején pipa volt, hosszú szárú, rövid szárú, ez is meghatározta, hogy melyik területen pásztor valaki, milyen rangban van. A pipázásnak ugye vannak tartozékai, alapvetően a pipa az a tartozék, és annak idején a gyufa, ugye Irinyi János találta fel a gyufát, de hát előtte nem gyufával gyújtották a tüzet, hanem megfelelő eszközökkel, mindjárt említem is őket, de hogy a pipához jár a dohány is, és a dohány miben tartották? Hát nem nejlonzacskóban, hanem kostök zacskóban, tehát a birka, a hímivarú birkának a herezacskóját, ugye amikor kiherélték, a herezacskóját félretették, és azt megszárították, illetve kikészítve, abban volt a pipa dohány. Nagyon nagy értéket képviselt egyébként. Tehát tüzet úgy gyújtottak, hogy a tapló gomba kiszárításával és csiholó vagy kova kővel szikráztattak, és úgy alakult ki egy kis parázs, majd a száraz szalmával, illetve gajakkal vagy mohával nagyobb lángot tudtak csinálni, és már is ott volt a tűz. A pásztorember másik legfontosabb eszköze az pedig a bicska. Tehát bicska nélkül soha sehova nem ment el egy pásztorember, ha elveszítette a bicskáját, akkor az nagy katasztrófa volt. Gyakorlatilag a bicskával mindent meg tudott oldani, általában azzal a bicskával ettek, amivel dolgoztak az állatokkal, tehát a birkáknál a körmölés, tehát a köröm problémákat azzal a bicskával oldotta meg, a heréléstől kezdve minden egyebet, tehát gyakorlatilag egyetlen egy fő eszköze volt, az pedig a bicska, ami nélkül sehova nem ment el. A tűző az egy széles bőröv, amit szintén a magasabb hierarchiai kategóriába tartozó pásztorok használtak, azokban kis zsebek voltak, a pénzt és minden egyebet oda tettek bele, ott rejtegették. Itt az előadás előtt szóba került az, hogy az egyik balladában a tűzőért, illetve az övéért leütötték a pásztorembert, illetve agyon csapták. Majd meglátjuk, hogy milyen jellegűek ezek a dolgok. Sok szó esett arról, hogy mi a feladata a pásztoroknak, tehát alapvetően ezt kell tudni, hogy a pásztoroknak, az állatoknak az őrzése, gondozása, és amikor letelt az idő, akkor a tulajdonos felé az elszámolása volt a fő feladata. A legelő területekről áthajtották másik legelő területekre, de egy bizonyos időszakig, vagy bizonyos ideig, amíg nem a nemzetközi viszonyok nem úgy hozták, addig az állatoknak az elhajtása a vásárokba, illetve távolabbi területekre is feladata volt a pásztoroknak. És itt mondanék egy olyan érdekességet, hogy a hajdúk, azok voltak a hajtók. Most a hajdúk, miután nem volt már rájuk szükség, gyakorlatilag katonáskodással foglalkoztak, majd tanulni fogjátok történelmből, vagy már tanultátok is, hogy hajdú csapatok léteztek, és azokkal próbáltak csatákat nyerni a megbízók. Tehát a feladatok közé az tartozik, hogy őrizték és vigyázták az állatokat, és távolabbi területekre veszteség nélkül kellett elhajtani őket. Sok csintevést próbáltak meg a hajduk és a hajtó pásztorok véghez vinni, ugyanis azokon a területeken, ahol áthajtották az állatokat, meg volt a meghatározott útvonal, ott sok helyen legelőbérletet, vámot kellett fizetni, és minden egyéb, tehát az itatásukat ki kellett fizetni, és minden egyéb ilyen dolgokat. Ide tartozik még a pásztorkultúra azon momentuma, hogy egy nyájat, illetve egy ménest vagy gulyát mennyi idő alatt, milyen hosszan lehetett elhajtani. Általában 15-30 kilométeres távolságot tudtak megtenni a korabeli viszonyok között, és ezeken a helyeken kialakultak a vendéglátóegységek, mint csárdák, fogadók, és ott tudtak megszállni az éjszakára a pásztorok, de ha nem tudtak eljutni, akkor pedig a szabad ég alatt töltötték az éjszakát. Ilyenkor volt nagy szükség a segítőkre, mint a kutyákra, és a őket kísérő akár hajdukra, vagy pedig ugye a bojtárokra. Mert hol a vadállatok, tehát a ragadozó állatok, hol pedig azok az emberek, akiket mi egy kicsit ilyen, hogy mondjam, tehát szívesen hallunk róluk, azok pedig a betyárok. Feldolgozták a magyar betyárokat, csak pár nevet gyorsan felolvasok, mert ők is valamikor juhász, illetve pásztor emberek voltak, tehát a délalföldi betyárok közül biztos mindenki ismeri a Rózsa Sándort, illetve a Rózsa Andrást, észak-magyarországi betyárok, ami az északi középhegységben található, az pedig az Angyalbandi, a Sárrét hajdúság, most a román határ vidéke ez, ott Zöldmarci betyárkodott. A bakonyi betyárok közül a legismertebb az pedig a Sobri Jóska, illetve a Savanyú Jóska, majd a somogyi betyárok, tehát a Balaton alatti rész egészen Pécsig, illetve a déli határig, de azon túl is akkoriban még, az pedig a Patkó testvérek, a Patkó bandiék. Tehát a pásztorokból alakultak át betyárrá azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy nekik nem tetszik ez az életvitel. De tovább lépünk, mert szűkös az idő. A feladatukat megbeszéltük. Mint említettem, gyerekek is szolgáltak a pásztorok környezetében. Ők általában olyan feladatot láttak el, ezek a kisbojtárok, vagy tanyások, vagy lakásosok, vagy másik elnevezése is volt a taigások, de azok már kicsit idősebbek voltak, akik gyakorlatilag egyrészt a kinti szállás körül tevékenykedtek, másrészt pedig az állatoknak olyan őrzésével foglalkoztak, ami nem igényel túl nagy szakértelmet. Ami nagyon érdekes és izgalmas, hogy a pásztoroknak olyan feladatot is el kellett látni az állatok kezelésénél, mint például az elletés, Ugye az ellés közben nagyon vigyázni kellett, hogy életben maradjon az újszülött állat. Az időközben megbetegedett állatokat gyógyítani kellett, ezért nagyon a folklór, nagyon, tehát a néptudás nagyon, vagy a nép nagyon sok olyan babonát kötött a pásztorokhoz, hogy ők ördöngősök, akár táltosok is. Ugye a táltosok azok más szóval sámánok, tehát tudó emberek, mert sok olyan dolgot tudtak, amit a természetben megfigyeltek, és utána rendszerezték magukban. Az időjárás változását nagyon jól meg tudták határozni, akár a csillagok a napjárásából, a holdállásából, a holdtöltékből, a széljárásból, a felhők formájából. Nyilvánvaló, hogy mint a mai meteorológusoknak sem jön össze teljes egészében az időjóslás, úgy nekik sem, de alapvetően az évszakok és az időjárás ciklikus változása és az előjelekből nagyon jól tudtak következtetni arra, hogy milyen idő lesz. Meg tudták gyógyítani az állatokat a körönfájástól, a felfúvódástól, és egy csomó más dologhoz is értettek, legfőképpen az volt a feladatuk, hogy az állat életben maradjon és fejlődjön, szaporodjon. Sok helyen lehet olvasni azt, hogy a pásztorok nőtlen emberek voltak, ez nem teljes egészében igaz, ugyanis erre azért nem térnék ki itt, hogy milyen kalandjai voltak a pásztoroknak a lányokkal, illetve a hajadonokkal, vagy az asszonyokkal, de mindenképpen voltak olyan mindenképpen voltak olyan területek, ahol a pásztorok nős emberek voltak. Nyilvánvaló, hogy a feleségük, illetve a családjuk hordta ki nekik az élelmet, hogyha közel volt a település. Nyilvánvaló, hogy amikor a téli időszakban a félszilajok és kevésbé rideg pásztorok beköltöztek a faluba, akkor a családjukkal voltak együtt, de egy nagyon érdekes és izgalmas, csak a divathoz köthetően, a pásztorok egy időben zsírral kenték be a hajukat, mert az tetszett a lányoknak vagy a hölgyeknek. Nem ez az idős bácsi lenne a példakép, de egy fiatal pásztor, hát ő is volt valamikor fiatal, hosszú hajjal rendelkeztek, szép bajusszal, és be volt kenve zsírral a hajuk. Hát ezt csak így adalékként mondanám, hogy ne legyen annyira száraz az előadásunk. És a kalapról beszéltem, a kalapot is bekenték, vagy fagyúval, vagy zsírral, és az is gyakorlatilag esernyőként szolgált nekik. Nem beszélve arról, hogy az esővizet összegyűjtött a kalapnak a karimája, és abból meg tudták inni. De hát ez már egy másik előadás témája lenne, hogy milyen praktikákkal. Tehát a feleségek kijártak, a juhászok esetében, meg a gulyások esetében volt fontos az, hogy a feleség kijárjon, mert meg kellett fejni az állatokat, és ugye a fejésből nyert tejet fel is kellett dolgozni. Ha arra gondolunk, hogy a hegyi legelőkön legeltetett állatokat, általában a szarvasmarhát és a birkákat, illetve a juhokat legeltették, mert a lovakkal nem különösebben, vagy a ménessel nem mentek fel a hegyekbe, akkor ott olyan építményeket is kialakítottak, ahol nagyon könnyedén és praktikusan meg tudták fejni az állatot, majd a lefejt tejből ugye túrósajt és a többi tejtermékeket készítettek, és azokat ott is dolgozták fel. Itt jön képbe az, hogy a pásztorembernek volt felesége és családja, aki segített. Az idő rövidsége miatt túllépünk. Ugye itt a botokról beszéltünk. A pásztor művészet az egyik legmagasabb szintű népi művészet, vagy népművészet a magyar, illetve a Kárpát-medencei kultúrkörben. Lehet látni, hogy micsoda gyönyörű. Szabad idejük bőven volt, amikor a nyáj legelt, akkor ők farigcsáltak, furujáztak, muzsikáltak, és más egyéb érdekes és szép dolgokat készítettek. Tehát ezek pásztorbotok, itt egy gyönyörű szépen megfaragott kampós pásztorbot, illetve Juhász Kamposbot. Ez úgy szintén, mint említettem, ez arra szolgált, nem csak, hogy amikor bement a kocsmába, akkor lerakta a kamposbotját, és megcsodálták, hogy igen, ennek van valami, hanem az állatot is ezzel emelte ki a nyájból. Tarisznyáról nem ejtettem szót, de lehet látni, hogy micsoda szép bőrtarisznyát készítettek, áttört mintával, sallangokkal. A sallangok azok gyakorlatilag ezek itt, és ezt a lószerszámoknál is meg lehet figyelni, hogy sallangok vannak, mint a karikásostornál is. Ezt nevezik tűzőnek, ez egy körülbelül ilyen széles öv, ez tartotta a derekát, védte a vesélyét és a derekát, a hátát a hidegtől, meg egyéb más, tehát ha nehezet emelt, akkor is tartotta a derekát. De ennek voltak, itt is látható, hogy ez egy kis tartó zsebecske, biztos, hogy ide rejtette el a pénzét, és más kis titkos helyek is voltak. Ez megint csak egy nagyon szépen kidolgozott tűző, tehát egy vastag öv. Ez egy csikóbőrös kulacs, szintén sallangokkal. Általában nem vizet tartottak benne, hanem bort. Mint említettem, a víz akkoriban nem mindenhol volt iható, és ezért a bort hát egyrészt jobb kedvre derítette a szomorú juhászt, vagy csikóst, másrészt pedig tudta, hogy ettől nem lesz betegsége. Ezeket mind önmaguknak készítették. Ez egy ivó tulok, de tülöknek is nevezik, módosult a neve. Egy a lényeg, hogy ez egy nagyon szépen megfaragott szarvasmarhának a szarvából készült, viszont voltak olyan tülkök is, amit ha megfújtak, ugye a végén volt egy luk, ha ügyesen meg tudta fújni, akkor hangot is adott ki magából, és ezeknek a hangnak a frekvenciájával játszva üzeneteket tudtak küldeni. Ez egy ivócsanak, ivócsanaknak nevezik, egy kis fogantyúval ellátott ivóedény, saját maguknak faragták, általában fából, de készülhetett ez szarúból is. A pásztor művészethez ugye egy pár képet mutattam, ez egy tök, egy folyadék tárolására használt tök, de a lényege, amiért betettem a diavetítésbe, hogy itt is látható egy, ha ki tudnám venni, hogy mi van a kezében, nagy valószínűséggel egy puska, de ez egy kanász lehet, és gondolom itt vagy a kedvese, vagy a felesége, ha lehetne látni, hogy be van-e kötve a feje, akkor tudnánk, hogy a felesége, ha nem, akkor pedig a szeretője. Nagyon magas szintre emelte a pásztortársadalom a művészetet, a népművészetet. Lehet látni, hogy milyen szépen meg van faragva. Idő kellett hozzá, az meg volt bőven nekik. Ez egy tükrös, úgy szintén pásztor tartozék, pásztorkészségnek nevezzük ezeket, pásztorkészségnek, idegen szóval utenciliumnak. Ez úgy szintén egy sótartó, vagy fából, vagy szarúból, itt viszont ezek már betyárok. Lehet, hogy az előző képen is egy betyár volt, mert általában a pásztorok fegyvert különösebben nem használtak, hanem azokat az eszközöket használták védekezésül, mint a balta, a fokos, és a többi, és a többi. A bicskákról beszéltem, szerencsére a zsebemben maradt, van nekem egy bicskám, ez egy debreceni szalonnázó bicska, ezek így néznek ki. Hát csak úgy adom közre, hogyha nem nyitjátok ki. Nagyon szép a kidolgozása. Egy pásztorembernek, vagy egy férfi embernek mindig kellett, hogy legyen bicska a zsebében, vagy a pásztorkészségénél. Ha valaki meg akarja majd nézni, akkor az itt megnézheti a könyvekkel együtt. A feladatok közé tartozott még az is, hogy itatni kellett az állatokat, nem volt könnyű feladat, rengeteget ittak az állatok, nehéz volt felhúzni a sokszor 25-30 literes vödröt a kútból, És ezzel a képpel át is térünk ahhoz a témához, hogy milyen építmények voltak a pásztorok környezetében, milyen építményeket alakítottak ki a saját maguk és az állatok védelmére. Ugye alapvetően a gémes kút az itatás szolgálta, azért volt egy ilyen emelő szerkezet, mert könnyebb volt kihúzni vele a vizet a mély kútból, de majd lesz egy kép, ahol a gémes kútnak a gém, illetve ez a keresztbe álló szára, hogy volt állítva, az a pusztában, mert el lehetett látni több kilométerre, üzenetet is közvetített, gyakorlatilag ez egy SMS volt akkoriban, hogy mi a helyzet itt, és mi a helyzet ott. Ugye itt megint csak látunk egy pár szürke marhát, háttérben egy gémes kúttal, és közelebb jövök. Ezek itt már pásztorépítmények, ezek szárnyékok, tehát a szárnyék azt jelenti, hogy a szél ellen védte az állatot. Az állatnak nem számít, hogy milyen hideg van, az viszont nagyon sokat számít, hogy fújja a szél vagy sem, mert a széljárása nagyon érzékenyek az állatok, a hidegre kevésbé. Az állatoknak a befogása is fontos dolog volt, ki voltak pányvázva, illetve pányvákkal fogták meg őket. Ez is feladata volt, ez viszont azért került be, mert ott a háttérben lehet látni egy karámot, amihez tartozik nagy valószínűséggel egy cserény is, ami majd mindjárt lesz. Itt egy dupla gémes kút látható, és egy ménes. A feladata ugye az volt még a pásztorembernek, hogy elkísérje a racka nyájat a vásárba, vagy bekísérje őket a gazdájuknak a birtokára, amikor lejárt a számadás ideje. A számadáshoz hozzátartozik, hogy mit is jelent, ugye számot adok arról, hogy mi történt az állattal, mennyi a szaporulat, milyen, 5 percünk van még, milyen mennyiségben tudta felhízlalni őket, vagy milyen mértékben tudta felhízlalni, és a többi, és a többi. És amikor kivitték, rábízták a számadó juhászra, vagy a számadó gulyásra, vagy a számadó csikósra az állatállományt, akkor rovásfát készítettek, ami úgy nézett ki, hogy két egymás mellett, vagy egy lapos kis fa lécecske volt, és arra ráróták, hogy mennyi állatot vitt ki, és a többi, és a többi információt, és amikor mind a ketten azt mondták, hogy most ez így rendben van, tényleg ennyi állat van, és tényleg ilyen állatok, akkor azt ketté hasították, az egyik felét odaadták a számadójuhásznak, vagy számadópásztornak, a másik felét pedig a gazdának, és amikor visszahozták az állatot, összeillesztették, nem lehetett csalni, mert lehetett látni, hogy itt egy kicsivel több vagy kevesebb, a másikon nincs, tehát nem lehetett csalni. Ez egy olyan kunyhó, amit gyakorlatilag cserénynek neveznek a háttérben, és itt van ez egy taiga, ebben voltak az élelmiszer, minden egyéb eszközök, lóval beálltak ide a két rút közé, amikor felszedték, mert elfogyott a fű, akkor tovább vonultak. Nyilvánvaló, hogy a kis szálláshely környékén ott lehet látni az asszonyokat, vannak szárnyas jószágok, tehát baromfi állomány, azokra a gyerekek vigyáztak. Ez is egy cserény, pásztorok cserénye, ez Bugac pusztán van. Egyébként egy csodálatos könyv szól a pásztorvilág gazdaszemmel, ez egy bugaci bíró volt, aki leírta a II. Világháború előtti és utáni pásztorvilágot. Ez itt gyakorlatilag a cserény. Itt van egy kaiba, ami elé be lehetett fogni az állatot. Ezt nevezhetjük egy dörgölődző fának is, azért építménynek nevezzük, mert mesterségesen helyezték oda. Hortobágyon nem sok fa van. Voltak a látófák, amire fölmásztak, és akkor messzebbre tudott ellátni, hogy hol van a gulya, vagy a ménes, vagy a nyáj. Ez egy dörgölődző fa, az állatok oda mentek, és a rovarok csípéseit ott vakaróztak, vagy dörgölőztek. És amiről beszéltem, hogy Itt ugyan nincsenek felsorolva, hogy mi mit jelentett, de itt állatbőr van rajta, itt is egy állatbőr van rajta, úgy szintén. Tehát, hogy volt állítva, itt vannak a csendőrök, betyárok vannak a csárdában, csak most tudom én, elment a gulya az itatótól messzire, közelben van a gulya, és a többi. Tehát ezekkel üzentek egymásnak a pásztorok, és mindenki tudta ezeket a jeleket, úgy, mint az ének órán is a tanár mutatja, az ének tanár, hogy a szomizációs jeleket. Nem tudom, hogy hallottatok-e az előző előadásokban arról, hogy őshonos magyar állatfajta volt a biva is, sok mindenre használták, főleg amikor bent tartották a faluban, vagy a városban. Igavonásra kiváló volt, húsa is nagyon jó volt, és a bivajokat is fejték, és nem is tudom, melyik híres túró van, vagy sajt van belőle, vagy túró, azt hiszem a mozzarella, vagy valami ilyesmi készül a bivajtejből. Ez szintén egy szárnyék nevezetű építmény. Igen. Egy szárnyék nevezetű építmény. Ugye ide behajtják az állatokat, és védve vannak a szél ellen. Kizárólag ez volt. Nyáron meg árnyékot adott nekik. Ugye az építmények közé egy szolgafa is bekerült, ahol ugye főzték a tipikus pásztor ételeket, a Hortobágyon a slambuc nevezetű, vagy ühüm nevezetű, a krumplis tésztához hasonló ételt főztek, az volt a legfőbb eledelük. A gulyást főzték, ami nem az, amit most ugye eszünk, a gulyásleves, hanem az egy pörkölt jellegű, lepörkölték a húst, és más egyéb ételeket is főztek. A gasztronómiába most nem kell belemenni, de ezt nevezik szolgafának. Kint a pusztában a juhok számára volt általában ilyen jellegű építmény, ez egy hodály. Ezt nevezik seggenülő hodálynak, mert nincsen oldalfala, ezt meg sima hodálynak, és ebben általában a juhokat tartották, de be lehetett hajtani más nagytestű állatot is, mint akár a lovat, vagy a lovakat, vagy a szarvasmarhát, illetve a gulyát. Ez az építmény az úgynevezett vasaló, azért ez a neve, mert vasaló formája van. Ennek a belsejében akasztották fel a fogasra a ruháikat, az összes olyan kelléket, amit kivittek magukkal a pusztába, bent főztek, bent aludtak, és a többi, és a többi. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen kis sátor jellegű, de vasaló alakú építmény. Hamarosan a végére érünk. Itt szintén látunk egy kis építményt, ez kaiba, vagy kunyhó, vagy bármilyen építmény. Tehát egy a lényeg, hogy ez egy fix építmény, és voltak nem fix építmények, tehát nem állandó építmények, amit fölpakoltak és vittek magukkal. Itt szeretném megköszönni a figyelmet, és még annyit, hogyha belefér az időbe, hogy a pásztor ünnepek közül nem sok volt, ami a legnagyobb volt, de mindenképpen a vásárok, tehát a legnagyobb, amit most is ismerünk, az a hidi vásár a Hortobágyon, illetve a Hortobágy faluban, és a kihajtási időszakban, amikor kihajtották az állatokat tavasszal, volt egy nagy ünnep, és a behajtáskor, amikor beverték az állatokat, ugye a kihajtás az kiterelés vagy kiverés, vagy szétverés néven is mondják, tehát amikor behozták az állatokat, az a behajtás volt, ugye akkor elszámoltak az állattal, megkapták a fizetséget, az is egy nagyon nagy ünnep volt. Betyárokról ejtettem pár szót, a folklór része az nagyon nagy, abba szerintem most különösebben nem kellett volna, vagy nem kell belemenni, viszont utána lehet nézni, néhány szakirodalmat szeretnék ajánlani, elsősorban a magyar néprajzi lexikonban nagyon sok adat van, a magyarság néprajza 4 kötet, a Magyar Néprajz 8 kötet, és az interneten pedig töménytelen mennyiségben megtalálható néprajzi adatok, csak be kell ütni, hogy pásztorok, gyönyörű szép képek vannak, én is vagy 150 képet lementettem, de hát csak ennyit fért bele a diavetítésbe, úgyhogy ha valakit komolyabban érdekel, akkor az utána tud nézni. Köszönöm szépen a figyelmet!